útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Mától hosszabb üzemidővel közlekedik a 2-es, a 3-as és a 4-es metró Budapesten. A meghosszabbított üzemidőhöz több mint 40 nappali és számos éjszakai járatmenetrendje is igazodik. Továbbá a későbbi indulási időpontokhoz a MÁV csoport autóbusz és hévjáratai is csatlakoznak. Jelentős fejlesztésekkel vág neki a nyárnak a MÁV csoport. Június 1-től a mai naptól elindul a késési biztosítás. Ehhez kapcsolódik a MÁV Plus mobil alkalmazás frissítése is, amely a késési biztosítás menüpontjaival egészült ki. Az alkalmazás bővítése nem áll meg, a nyár folyamán érkezik a klímás járatokkal való útvonal tervezés lehetősége is. Ezen kívül több tucat vasúti kocsit felújítottak, és már nyáron megkezdődik az új autóbuszok forgalomba állása is. A korszerűsítések célja kényelmesebb, kiszámíthatóbb és olcsóbb tömegközlekedést biztosítani országszerte. 100 milliárd forint feletti osztalékot fizet a reptér. Az egy éve újra magyar kézbe került Budapest Airport ZRT-ben 1200 milliárd forintért vásárolt 80%-os tulajdonrészt a magyar állam. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint kiváló üzlet volt a reptér visszavásárlása. Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a reptér idén rekordmennyiségű 100 milliárd forint feletti osztalékot fizet. Akadálymentes a Voks 2025 online felülete, így a siketek és nagyothallók, valamint a látássérültek is elmondhatják véleményüket az ukrán EU csatlakozás ügyében, írt a Facebook oldalán Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó. A bejegyzéshez csatolt videóban Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a Voks 2025 lényege, hogy az igazán fontos kérdésekben a magyarok elmondhassák véleményüket. Eladó a misztikus kékestetői torony. Az egykori televíziós adótorony 980 millió forintért cserélhet gazdát, derül ki a híradó oldalán. A hirdetés az ingatlan.com ajánlatai között található. A hirdető viszont nem csak a vásárlást ajánlja fel, hanem közös üzemeltetési, befektetési lehetőséget is üzlettársként. A hirdetési szöveg szerint az épületben teljes körű felújítással egy különleges turisztikai attrakciót hozhatnának létre, például misztikus torony vagy pokoli torony néven. A portál felidézte, hogy a kékes megmászása, a kirándulás az ország legmagasabb csúcsán már a 19. században is vonzó lehetőségnek számított a turisták körében. A fából készült 20 méter magas kilátót 1888-ban építették, és Vas József népjóléti miniszterről nevezték el Vas kilátónak. Kilövik Siófok-Sóstó belterületi részén az emberre is veszélyes parazitákat terjesztő ragadozókat az illetékes vadásztársaság szakemberei. A belterületen lévő vörösrókafaj, valamint az aranysakál veszélyes, halálos betegséget terjeszthet, írja a sonline.hu. Az apró, mindössze 2-4 mm hosszú galantféreg már emberéletet is követelt Somogy vármegyében. Somogy vármegye egyes részei az ország legfertőzöttebb területei közé tartoznak. Hazánkban napjainkig 45 betegben diagnosztizálták a humán galantférgességet. A betegség terjesztése többek között a vörös rókafajhoz köthető. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik a magasabb szintű felhőzet, így általában fátyolfelhős északon közepesen felhős idő várható. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a zsinat utáni liturgikus reformról, valamint a Szent Miséről és a Zsolozsma szerepéről beszél dr. Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetes, a Szapiencia szerzetesi tudományi főiskola rektora.
A Szent Misének nagyon specifikus a feladata az egyházban, vagy feladata, vagy nem tudom én, tehát hogy az eredeti, ős eredeti dolga a Szent Misének az, hogy az Úr napján, vasárnap a keresztény közösséget egybegyűjtse a föltámadt Jézus körül, aki magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az emmauszi tanítványoknak, hogy azt a 7. kánonban imádkozzunk gyönyörű szépen. És hogy ez az ős eredet is, akkor aztán a Szent Misének mindenféle leágazása, a napi mise, tehát hogyha valamire érdemes visszautalni, szerintem az a vasárnapi mise a hívő gyülekezetben. És akkor ez egy olyan alap, ahol az egyház újjászületik, a keresztény közösség újjászületik, ahol az embernek az Istenhez való kötődése újjászületik, ami nem független a testvéréhez való kötődésétől, nem pusztán egy személyes vallásos érzés ápolására gyűlünk egybe. És aztán amikor hétközben valaki napi misére járó, vagy néha oda megy, akkor annak nyilván más a jelentése, de nem független ettől. Tehát a napi misének is van valamiféle referenciája. Vannak olyan szerzetes közösségek, tudok ilyenekről, Magyarországon is, például a Bakonybéli szerzetes közösség, ahol nincs szent mise minden nap, viszont a napi zsolozsma hordozza a közösséget. És ott pont az a megfontolás, hogy nem azzal növeli a mise jelentőségét, hogy a gyakoriságát megnöveli, hanem azzal, hogy egy kiemelt pillanatát teszi a hétben, a vasárnapnak a sajátos ünneplésévé. Egyébként a benedeki regulában ezt az Adalberdő Vogüé, aki ennek a regulának az egyik nagy kritikai kiadását, ő gondozta meg, ő kommentálta, ő mondta azt, hogy Benedek, és nem csak Benedek, hanem a korabeli szerzetesi szabályzatok Krisztus után 4., 5., 6. században nem számoltak napi miséval a napi rendben, hanem úgy találták ki a napi rendet, hogy a zsolozsmá hordozza a napot, és vasárnap volt ennek külön, hogy mondjam, helye, és ez is egy közelítés. Persze egy vasárnapi mise is válhat rutinszerűvé, tehát hogy azt gondolom, hogy elég szkeptikus vagyok abban az értelemben, hogy én azt hiszem, hogy rendszeres lelki élet nélkül, ha csak arra támaszkodunk, hogy minden vasárnap elmenjünk a misére, akkor ha elmögött nincs egy olyan fajta spirituális igényesség, úgy akarok fogalmazni, hogy ne inkább meghívó legyen a fogalmazásmód, és neki záró, és amikor azt mondom, hogy spirituális igényesség, akkor kicsit olyan, mint hogyha itt túl magasra tenném a lécet, de most nem jut eszembe jobb szó erre. Tehát, hogy egyfajta, hogy a spiritualitásnak egyfajta gondozottsága. Mert a spiritualitásnak a gondozottsága képes a rutint is elviselni. Én azt gondolom, hogy egy házasságban is ez a feltételezésem, de egy közösségben is a rutint úgy tudjuk elviselni, és itt néha elviselésről van szó. És a mai kultúra azért nem barátságos a liturgiával, meg a spiritualitással, meg a házassággal, meg a közösségi élettel kapcsolatban, hogy pont az emberi életnek egy olyan vonatkozását veszi semmibe, ami pedig alap, tudnélik az, hogy a hétköznapokat megbecsülni, és a kenyeret megbecsülni, és a kenyérnek az ízét, meg a pohárvíznek az ízét, és arra abban megtalálni azt a fajta differenciáltságot, meg azt a fajta izgalmat, ami... Tehát ilyen izgalomfókuszú világban élünk, ahol egyszerűen az impulzusoknak a mennyisége számít, én is beleesek ebben, ahogy azon gondolkodom, hogy mi az, amivel még ehetőbbé, hihetőbbé, elfogadhatóbbá, vonzóbbá tegyem. De amikor visszatérek a saját tapasztalatomhoz, azt látom, hogy engem nem ez éltet, hanem a kenyér az, ami éltet, és a víz. Így lehet kibírni egymás mellett 30 éven keresztül, és így lehet az Isten mellett is kibírni 30 éven keresztül, szerintem. És én ezt tudom mondani, nem túl vigasztaló. Abban az értem, hogyha valaki könnyű válaszra vár, ebben a kérdésben, hogy hogyan lehet a rutint elkerülni, akkor azt tudnám mondani, hogy bele kell nyugodni a rutinba, és megtalálni abban a szépséget. Egyébként az epikureusokról mondta nekem egyszer Franciaországban, amikor tanultam egy latinságomat, próbáltam palérozni, jártam egy latin órára, és ott mondta az epikureusokról a latin tanár, hogy tévedés az, hogy az epikureusok az élvezeteket hajházták volna, hanem inkább az egyszerű dolgoknak az élvezetét, egy pohár aludtej, egy fej vörös hagyma, egy szelet kenyér, egy baráti beszélgetés, egy jó könyv, vagy a fejünkből való kinézés, bocsánat, ennyit mondok. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem a kereszténységet, hogyha élvezni akarjuk, akkor ilyen igazi epikureusokká kéne válnunk, ha jól értem az epikureizmus, nem biztos, hogy jól értem. És akkor a Szentmisénél is inkább ezt mondanám, hogy én nehezen tudnám minden alkalommal megtalálni azt a fajta megrendültséget, amihez érzelmek kapcsolódnak. És inkább valamiféle más megrendültséget keresnék a liturgikus tapasztalatokban. Nem annyira az érzelmeket, nem baj, hogyha van érzelem, hanem azt a fajta megérintettséget, ami azt jelenti, hogy most az Istennel találkozom, és itt az érintettség több is, meg kevesebb is, mint az érzelem. Kevesebb annyiban, hogy nem biztos, hogy a bevonódásnak egy ilyen nagyon tűzijátékszerű módját adja, több annál, mert hogy tartalmasabb. És számomra például Zsolozsma szerzetesként ezt hozza. Az, hogy 30 éve rendszeresen, napi rendszerességgel közösségben zsolozsmázok, ez számomra azt jelenti, hogy van valamiféle megérintettségem reggel 6 órakor is, amikor leülök imádkozni, és ez nem feltétlenül egy ilyen érzelmi klimaxot jelent, hanem sokkal inkább valamiféle belső közösségi és egyéni bizonyosságot, amihez kapcsolódom így úgy amúgy. Amikor bizonyosságról beszélek, akkor nem azt a fajta rituális biztonságot értem ez alatt, hogy minden megvan, és akkor rendben vagyunk, hanem sokkal inkább valami olyasmit értek ez alatt. Vanféle hordozottságot, amit hoznak a ritusok, az a liturgiának az ismétlődése, meg a kiszámíthatósága, meg az, hogy rá lehet hagyatkozni. És emögött meg van egyfajta Istentől való hordozottságnak a reménye, tapasztalata, de ez a hordozottság, mivel ez láthatatlan, ezért ez nem úgy bizonyosság, mint egy, nem tudom én, egy kőszikla, vagy mint egy betonoszlop, hanem másként. Közösség az ad biztonságot, és hogy az meg szerintem ad. Ott is egy hordozottság van, meg az is van, hogy egyrészt hordoz engem az, hogy én közösségben imádkozom, meg együtt vagyok a többiekkel, és tudom azt is, hogy az, hogy én ott vagyok, az is fontos a többiek számára. az, hogy az új liturgikus könyveknek az elején már nem rubrikák voltak, nem halálos bűnnel fenyegető tiltások vagy előírások, hanem megmagyarázott, megindokolt, teológiailag alátámasztott rituális előírások, de nem, tehát hogy miért kell fölállni, miért kell letérdelni, miért kell, tehát hogy gyönyörű. A Szentmise általános rendelkezései az egy lelki olvasmány, tehát abból lehet táplálkozni. Tehát a zsinatotáni liturgikus reform nem minden ízében volt mindenkinek elfogadható. Van, aki törésről beszélt, van, aki az egyházi hagyomány folyamatosságának a megszakadásáról, szervetlen fejlődésről, ellentétben a korábbi évszázadoknak a szerves fejlődésével. Volt ennek egy vitatott része is, és egyébként én azt gondolom, hogy a liturgia ez egyszerre isteni mű és emberi mű. Egyébként remek szakemberek dolgoztak, hívő, egyház szerető, papok, szerzetesek, világi szakemberek dolgoztak a megújított liturgiának a könyvein. De hát ezek is csak emberek voltak, minden közösségi munkában vannak kompromisszumok, vagy éppen alulmaradások és győzelmek. A tökéletesség nem tarthat igényt egy ilyen mű. Ahogyan a tridenti misekönyv sem tartott igényt a tökéletességre, meg az előtte lévő liturgikus könyvek sem. És hogy itt is egész biztosan lehet kritizálni, vagy 50-60 év után azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgok nem váltak be, vagy bizonyos dolgok nem úgy sikerültek. Tehát szerintem az, hogy lehet kritizálni, az abszolút jó. A zsinatnak azok az alapvetéseit és megállapításai, amelyek a reformnak a konkrétumait megszülték, hogy azokat már bajosabb kétségbe vanni, és itt miről van szó? Egyházképről, istenképről, egyház és világ viszonyáról, és a második vatikáni zsinat ebben nagyon sok áttörést hozott. És az egyházban volt egy olyan kisebbség, illetve az egyház peremén, a határain, ugye a Marcel Lefebvre-eseknek a nevéhez fűződött az a később szakadárrá váló mozgalom, amelyik a régi liturgia ünneplését is a zászlójára tűzte, de hogyha megnézzük, nem csak a régi liturgia volt ott a kérdés, hanem nagyon sok minden más is. És aztán egyre több engedményt kaptak ők. Második János Pál idején születtek meg az első ilyen engedmények, hogy bizonyos keretek között ők a régi liturgiát használhatták. És hát 16. Benedeknek a pápasága volt az, amelyik végül elvezetett ahhoz, hogy a Summorum Pontificum motu proprioban 16. Benedek nagyon-nagyon kiszélesítette a régi ritus használatának a jogát, mondhatni opcióvá tette. A Ecclesiadei Bizottság, amelyik ennek a végrehajtásával meg volt bízva, illetve a csoportokkal való kapcsolattartás, ezáltal a bizottság által kiadott dokumentumok egészen szélesre tárták a kaput ezelőtt, illetve ez is Benedek pápának volt egy sajátos döntése, hogy a régi liturgiáról kimondta azt, hogy az egyház lex orandiának a rendkívüli formája, illetve hogy két formája van a lex orandiának, a rendes és a rendkívüli. De hát tulajdonképpen újra polgárjogot kapott ez, és én azt hiszem, hogy ebből nem lett tömegmozgalom az egyházban. Voltak Magyarországon is, vannak olyan közösségek, amelyik nagyon örültek ennek az engedménynek, ha éltek vele, használták. Azt gondolom, hogy ez egy szűk, nagyon speciális csoport, nekem is vannak ismerőseim közöttük. De az érződött, és én ezt inkább nemzetközi szinten érem tettem, nem annyira a magyar közegben, megmondom őszintén, és Ferenc pápának a döntéseit is valamiképpen ez motiválta, hogy ez nem az óhajtott békét hozta el, hanem sokkal inkább valami, ezt elég világosan a Ferenc pápa abban a motu propriójában, amiben ezeket a jogokat visszavonja, és ami a desiderio desideraminak a előzményét képezi, az a traditionis custodes motu proprio, és akkor most kezdek el fókuszálni a témára, hogy ott ezeket a nagyon széles jogokat, amiket 16. Benedek megadott, ezeket nagyon-nagyon szigorúan visszavágja, és el is magyarázza, hogy miért. Azért teszi, mert hogy ez nem a liturgikus békét hozta el, hanem sokkal inkább egyfajta sajátos kiválasztottságtudatot nagyon sok esetben, nem minden esetben, és ezért nem is szünteti meg teljesen a pápa ennek a ritus használatnak a jogát, de valamiféle olyan kiválasztottságtudatot, ami egyrészt helytelenítette azokat az egyházi fejleményeket, amelyek az új liturgiához elvezettek, azt az új egyházképet, a kommunió egyházképet, az Isten népe teológiát, a zsinatnak az egyház és a világ viszonyáról szóló tanítását, és tulajdonképpen erre mondta a szabáb, hogy ez nem lehetséges. Nincs két egyház. Ez viszont tény és való, és ez is egy nagyon fontos belátás szerintem, hogy a liturgia az alapvetően az egyházi közösség identitásának, tehát a csúcs és forrás, tehát hogy abból születik is valami, és oda is térünk mindig vissza. És nem lehet instrumentalizálni bizonyos ideológiai harcoknak a fegyvereként. Tehát ez hívta életre a Traditionis Custodes-t, és aztán ehhez írt egy levelet a pápa, nem sokkal miután kiadta a motu propriót, és ennek a nyomdok vizein született meg szerintem ez a dokumentum, amiben én azt hiszem, hogy a pápa amellett tesz hitet, hogy a probléma az nem a megreformált liturgiával van, hanem a probléma az ott van, hogy mennyire vannak ebbe a keresztények beavatva, mennyire liturgifähigkeit, ahogy a német mondaná, a liturgiára való képesség, az mennyire van meg, mennyire képződtek az emberek arra, hogy ebbe beleálljanak, mennyire tudják, hogy ott mi történik egyáltalán, hogy mit várjanak. Azért én azt nem mondom, hogy baj van a régi liturgiával, csak a régi liturgia, tehát lássuk be, hogy a tridenti misekönyv az egy ellenreformációs termék volt. A pápa liturgiának egy adott középkori állapotát konzerváló szöveg együttest vettek át, azt látták el mindenféle rubrikákkal, és az lett a katolikus egyháznak a liturgiája. Hogy mondjam, egy ellenreformációs környezetben született, ahol a pap szerepét ki kellett hangsúlyozni, ahol a mise áldozati jellegét ki kellett hangsúlyozni, ahol a híveket a helyükre kellett tenni, és hogy például az, hogy a tridenti misének az alapformája az a papnak a magánmiséje, ez a zsinati egyházképpel kapcsolatban, ez problematikus. Nem mondom azt, hogy ez önmagában problematikus, mert ez egy korban született, tehát hogy egy bizonyos konstellációnak az eredményeképpen létezett, tehát az ember ne ítélkezzen 500 évre visszamenőleg. De az, hogy az egyház egy önreflexiós folyamat során eljutott valahová, és nem kevés idő alatt, hanem mondjuk azt, hogy a liturgikus mozgalom elkezdődik az 1830-as években. 1964-ben szavazzák meg a Sacrosanctum Conciliumot, és az alatt rengeteg ember elképesztő szellemi energiákat mozgósítva töpreng erről, és utána még megszületik a liturgikus reform. Én ezt semmiképp nem mondanám szervetlen fejlődésnek. És ugye ez egy önreflexiós folyamatnak a végeredménye, ahol azt mondtuk, hogy egy olyan liturgiára van szükségünk, egyébként tény és valahogy szerkezetében, fő struktúráiban ugyanaz. Csak például mi a különbség az az, hogy Szentírásnak a gazdagságát az új liturgia sokkal differenciáltabban és gazdagabban adja a hívek kezébe olvasásra. Mert hány ember van? Nagyon sok ember van ma Magyarországon, akiknek a katolikusok, akiknek a liturgikus naptárban szereplő igehelyek a napi lelki olvasmányt képezik. A Horváth Sándor atyának a napi kommentárjai, tehát hogy ez mutatja azt, hogy ez például egy nagyon jó húzás volt, ha szabad ezt mondani. Tehát, hogy ez teli találat. Még ha vannak például az ABC évnek vannak problematikái, meg a vasárnapokon, hogy hogyan vágják meg a szövegeket, meg hogy a Szent Lecke miért nem illeszkedik a olvasmány és az evangélium logikájához, tehát hogy itt nem azt mondom, hogy tökéletesen sikerült, de hogy itt például nagyon fontosat behoztak a Szentírás, kézbe adta a Szentírást. Vagy például az, hogy megint sok szereplősítette a liturgiát. Az aktív részvétel, az nem aktivizmus jelent feltétlen, ez szerintem még nem 16. Benedek József Ratzingernek a Liturgia szelleme című könyvében, ez egy nagyon fontos megállapítása. A hallgatás is részvétel, meg a csönd is a részvételnek egy formája, de nem csak. Tehát, hogy valóban megtalálni. Itt valóban nem is az aktivizmuson van a hangsúly, hanem azon, hogy amit már Guardini is föltesz kérdést, hogy a mai ember képes-e a szimbólumok nyelvén beszélni. Épp tegnap vettem részt egy beszélgetésben egy nemzetközi szakmai csoportba, mint Pilátus a krédóba belekerültem, de ha már benn voltam, akkor nyitott füllel hallgatók, és ott pont a Patrick Pretó atya, aki a Szapi napon volt az online meghívott előadónk, ő mondta azt, hogy ma, amikor liturgiáról beszélünk, akkor olyan alapvető kérdések is fölmerülnek, hogy az Istennek a megszólíthatósága. Ma hogyan beszélünk erről? Ez sem egy ilyen magától értetődő dolog. Borzasztó izgalmas volt nekem olvasni a Yuval Noah Harari-nak a könyveit. igazából én egyet voltam képes végigolvasni ebből az elsőt, a Sapiens-t, ahol egészen különleges volt nekem azt látni, hogy valaki, nem vagyok filozófus, egy filozófus szerintem nagyon könnyen sarokba szorítaná a Hararit. Én a magam felszínességével olvastam, és megdöbbentett az, hogy egy intelligens mai szerző milyen könnyen el tud jutni egy spiritualitás nélküli világnak az állításához, ahol teljesen, és ez nem is ateizmusról beszélnék itt, hanem egy olyan világ, amelynek nincs szüksége a láthatatlanra, hanem ahol tulajdonképpen, és akkor a Homo Deus című könyv az azért tettem le, mert nem éreztem magamat elég erősnek ez a fajta szembesüléshez, hogy ezt lehet így is gondolni, pedig fontos lenne átélni, hogy vannak, akik ma azt mondják, hogy ez nem szükséges, hanem mindent az emberhez vezetnek vissza. Tehát, hogy a spiritualitásnak és az Isten létének az érdektelenné válása. Még csak nem, a Halik is erről beszél, a Thomas Halik, hogy alapvetően nem is az ateizmussal van, a harcos ateizmussal van a nehézség, hanem az, hogy közömbösség. Tehát a liturgiához, a spirituálissal való közömbösséggel nem lehet közelíteni, mert hogy a létezésnek egy olyan szintjébe vezet be, ami túl van. Hogyan adható tovább a keresztény hit? Ünneplés nélkül nem adható tovább. Belehívni, szocializálni az embereket az ünneplésbe. Ennek megvolt a jó kitalált pedagógiája régen, de nem azt gondolom, hogy annak a lemásolása jelenti ma a megoldást. És akkor itt vannak nyilván olyan csatornák, amikről én egy kicsit beszéltem a Szapi napon is, amik a mai világnak a termékei, szellemi, nagyon pozitív szellemi termékei. És nekem ilyen például a dráma, és a művészetnek a megtapasztalása, nem pusztán múzeumi szemlélése, hanem kipróbálása, a művészetterápia, a képekkel való munka, a szimbólumokkal való foglalatosság, nagyon alapszinten vallásosságot egy picit, nem azt mondom, hogy zárójelbe téve, de a falevél, mint falevél, a kavics, mint kavics, a kenyér, mint kenyér, a víz, mint víz, a zene, mint zene, a szó, a hang, a test. Én bibliodramatistaként, én a drámának ezt a formáját gyakorlom, bibliodráma gyakorló vezetőként, vagy asszisztensként. Most már évek óta folyamatosan van csoportom, és én ott azt látom, hogy ez is egy olyan nyelvezet, ami megnyitja az embereket kortól függetlenül a titokra. Ezt lehetőségnek látom, és én még megemlítettem a keresztény meditációt is, és azt nem félek megismételni, hogy a keresztény meditáció, a testtel való imádság, a testünkhöz való visszatérés, borzasztó félreértések vannak az egyházban ezzel kapcsolatosan. Elképesztő csacsiságokat lehet hallani a meditációról. Borsúzzik a hátam, vagy nem, feláll a hátamon a szőr, inkább így mondom, a borsúzás az egy jó érzés inkább, de amikor önmegváltásról hallok, és az önmegváltás egy fenéket, épp az ellenkezője. Előítéletek meg ilyen közhelyek alapján, keresztény meditáció a testhez való visszatérés, a testi észleléshez való, a kitettségnek az átélése, a kontrollvesztés, az, hogy átadom a kormányrudat, ha egyáltalán átadom, erre való képtelenségnek a felfedezése. Ezek mind olyan képességek, amik aztán engem a liturgiának a mélyebb átéléséhez segítenek. Én erre rájöttem, hogy engem a zsolozsmázásban a meditáció rengeteget segít. Személyesen, meg azt is, hogy ezt én közösségben tudjam végezni. Figyeljek, füleljek, hogy csinálja a másik. És ez nem azt jelenti, hogy én ezt jól csinálom, csak hogy segít. Én ezt a két témát hoztam föl, és nyilván lehetnének még például a Fülöp testvér, a kis német Fülöp testvér, aki itt végzett a Szapin, ő egy építész volt osztálytársával, aki meg építészként dolgozik, ők olyan lelki gyakorlatot tartanak Pannonhalmán, ahol tereket élnek meg az emberekkel, például a felújított Pannonhalmi bazilika teré, de nem csak azt, hanem a erdei kápolnát, a terek és a spiritualitás.
Kedves hallgatóink, dr. Fehérvári Őrs Jelkó Bencés szerzetest, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy nekilátok, és csinálok valamit.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Talán egyetértenek a lélekhangolóban megszólalókkal abban, hogy világunk irgalom után kiállt. Olyasfajta áldozathozatalra való készség után, amely nem rest a másik ember javát a sajátja elé helyezni. Miért és hogyan működhet ez? Jézus maga magyarázza a segítőkész, irgalmas samáriai történetében ezt. Luptákné Hanvai Mária lelkész gondolatait hallhatják majd ennek kapcsán. Ehhez kapcsolódó időskori megtapasztalásairól szól a 90 év feletti lelkésznő Kincler Irénke néni is a vele elhangzó beszélgetésben. Végezetül pedig az országos evangélikus missziói lelkész Győri Gábor Dávid egy igéhez fűzött üzenete szólal meg műsorunkban. Tartsanak ma is velünk! Lukács evangélium a 10. fejezetének 25-től 37. versei. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
A történet alapján azt mondhatjuk, hogy a fele barátom az az embertársam, akinek valamilyen formában, vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy mind a 2 szempontból szüksége van a segítségre, és én vagyok ott, és az én feladatom lenne az, hogy segítsek. Tehát ő az én fele barátom, ez a segítségre szoruló ember. Akár még az ellenségem is. Nos, hát ebben a történetben a csavar pont az, hogy az ellenség menti meg az ellenségét. Tehát egy samáriai ment meg egy zsidót. Ez azért olyan különleges, mert a samáriaiak és a zsidók kifejezetten utálták egymást. És erre Jézus elmondja ezt a példázatot, amiben egy samáriai segít egy zsidón, méghozzá úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ráadásul nem vár és nem is kap érte hálát. És amikor mindezt megtette, akkor egész egyszerűen csendesen és szótlanul tovább megy. Tehát arra a kérdése, hogy ki az én felebarátom, erre ez a válasz. De ennek a samaritánusnak a felebarátja az, aki bajba jutott. És itt jön megint csak egy kérdés, ami talán fölmerül bennünk, hogy de ez az írástudó, ha már ennyire ki akart bújni valahol a felelősség alól, akkor miért nem tette fel azt a kérdést, hogy de hát akkor mégis a felebarátot úgy szeretni, mint saját magamat, akkor azt hogy kell? Nos, hát egész egyszerűen azért nem nyilvánvalóan, mert a válasz benne van a példázatban. És Jézus pontosan ezért mondja a végén ennek a írástudónak azt, hogy menj el és hasonlóképpen cselekedj. Tehát megvan a minta segíteni valakin. Amikor az Úr Jézus itt a szeretetről beszél, akkor valószínűleg a legtöbbünk által jól ismert agapé szót használja. A szeretetnek azt a görög kifejezését, ami a csúcsot jelenti. Tehát aminél jobban szeretni nem lehet, képtelenség. Az agapé tulajdonképpen a viszonzás nélküli, tökéletes szeretetet jelenti. Az agapé azt jelenti, hogy úgy szeretem a másikat, hogy kész vagyok megadni neki azt, amire szüksége van, vagy ha megfordítom ezt a mondatot, akkor mindig azt adom neki, nem azt, amit feltétlenül szeretne, hanem amire szüksége van. Aztán az agapi jelenti azt is, hogy ez a szeretet személyválogatás nélküli. Tehát nem nézem azt, hogy ki a másik. Bárki lehet, a mi esetünkben gondoljunk olyanokra, akiket talán nehezünkre esne egy embertársnak, felebarátnak tekinteni. Tehát elfogadó, ajándékozó szeretetről van szó. Az agapi szeretet mindig szolgálatkész. Néha nagyon nagy szolgálatokra is kész. Akár az élet feláldozására is. Erre is számtalan példát említhetnénk akár. Aztán tevőleges gyakorlati segítségben az irgalmasság, maradjunk ennél a kifejezésnél, tehát az irgalmasság cselekedeteiben, az életmentő evangélium továbbadásában megnyilvánuló szeretet. Tehát, hogy valóban azt adom a másiknak, amire szüksége van. Mi jellemző a világra? Elveszem a másiktól azt, bármit, amire nekem szüksége van, azért, hogy nekem jobb legyen. És mi jellemző az agapéra? Pont fordított erőáramlás, tehát odaadom magam, vagy odaadok valamit a másikért, vagy a másiknak, azért, hogy neki jobb legyen. Lehet, hogy innentől kezdve neki jobb lesz, mint nekem. Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy nekilátok, és csinálok valamit. Először nyilván gondolkodom azon, hogy mi a leghelyesebb ebben a helyzetben, de nem olyan sokáig, hogy aztán ebből ne legyen semmi. Tehát ehhez természetesen először is jó szemre van szükség, tehát hogy észrevegyem, hogy mire van szüksége a másiknak, valójában mire van szüksége a másiknak, nem biztos, hogy arra, amit tőlem kér. Aztán szükség van ehhez érző szívre is, tehát, hogy nem hagy engem hidegen az, ami a másikkal történt, bármiről legyen is szó, nem maradok közömbös iránta, nem mondom azt, hogy ez a legjellemzőbb, amivel egyébként védekezni szoktunk, hogy nekem is éppen elég bajom van, nincs arra szükségem, hogy még valaki másét is a nyakamba vegyem, meg hogy rajtam sem szokott más segíteni, mindenki támaszkodjon csak saját magára, és szükség van hozzá cselekvő kezekre, mert az agapi az mindig gyakorlati, ahogy az előbb már elhangzott, gyakorlati segítségnyújtás. Tehát tulajdonképpen egészen pontosan erről szól ez a jól ismert példázat, tehát az irgalmas samáriainak a példázata. Ugyanis ennek a samáriainak a számára nagyon sok áldozatába került az, hogy ő most itt megállt, és első segélyt nyújtott ebben a válságos helyzetben. Először is önmagában az, hogy megállt. Ő is ugyanazon a veszélyes útszakaszon járt, mint ahol bajba került ez az előző ember. Idővesztesség és saját magát is veszélynek tette ki. Aztán azt olvassuk, hogy olajat és bort öntött a beteg sebeire. Tudnunk kell, hogy ez Jézus korában nagyon drága dolog volt, drága kincs, mind a kettő. Aztán azt olvassuk, hogy felülteti a saját állatára. Tehát nyilván innentől kezdve ő gyalogolt szépen mellette. Aztán a fogadóban egészen reggelig ő ápolja ezt a beteget, ezt a szerencsétlent. És még ráadásul ki is fizeti az ápolásnak, az egész ellátásnak a díját, és megígéri, hogy ha még ennél többe kerül, akkor majd visszafelé azt is pótolja. Tehát valóban azt adja, amire annak a másiknak szüksége van, vagy szüksége volt, méghozzá maradéktalanul, ez számára a világ legtermészetesebb dolga. Lehet, hogy így végig gondolva ezt a példázatot, úgy érezzük, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de ilyen talán a való életben nincs is. És éppen ezért hoztam két mai példát, Cseri Kálmán egyik prédikációjában olvastam. Az első történet arról szól, hogy egy édesanya egy családból beteg lett, kórházba került, és otthon maradt a férj 4 viszonylag kicsi gyerekkel, és neki minden nap reggel 6-ra munkába kellett mennie. És többen felajánlották, ha majd szükséged lesz valamilyen segítségre, akkor csak szólj, és akkor majd segítünk. Egyetlen egy baráti család, házaspár volt, akik megkérdezték tőle, hogy hogyan fogod megoldani a gyerekek óvodába meg iskolába indítását. Mire a férje elmondta, hogy fogalma sincs, hogy hogyan fogja megoldani a gyerekek kérdését. Mire ez a baráti házaspár azt mondta, ha adsz nekünk egy lakáskulcsot, akkor innentől kezdve egészen addig, amíg erre szükség lesz, felváltva holnaptól egyikünk 5:30-ra itt lesz, mindegyiküket elengedi az óvodába, illetve az iskolába, és aztán délután te már összetudod őket szedni. A másik történet is hasonló, az édesanyja ott is kórházban hosszabb kezelésre lehetett számítani, és otthon maradt a férj csupa fiúval. Közülük valahogyan úgy alakultak a dolgok, hogy senki sem tudott főzni. A szomszédok és rokonok rögtön jöttek a bölcsebbnél bölcsebb megjegyzésekkel és a jó tanácsokkal, hogy majd most a szükség megtanít benneteket arra, hogy megtanuljatok főzni. Ennél több segítség elsőre nem érkezett. Amikor aztán egyszer reggel, amikor indult munkába az édesapa, majdnem felbotlott az ajtó előtt 2 lábosba. Nem lehetett tudni, hogy ki volt ez. Őt bevitte, innentől kezdve 2 napig jól éltek. 2 nap múlva megint indult munkába, ismét 2 fazék volt az ajtó előtt, de most már volt a 2 fazék mellett egy levélke is a következő szöveggel: amíg magatok lesztek, fogadjátok el tőlünk ezt a kis segítséget. Nem kell hálálkodni, szívesen adjuk. Csak az edényeket tegyétek ki majd mindig, mert nincs több fazekunk. XY-ék, tehát ott volt az aláírás is. Tehát innentől kezdve lehetett tudni, hogy kinek köszönhetik a segítséget, és kinek kell visszaadni az edényeket. Tehát tulajdonképpen az a szeretet ez, amivel Isten szeret bennünket. Amiről a szeretet himnuszban Pál apostol így él, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, és így lehetne még tovább sorolni. Vagy amit a Dióhíj evangélium a János 3.16 így fogalmaz meg, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az Úr Jézus tulajdonképpen Istennek a megtestesült szeretete.
utamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hű vezér. Ő a győzelmes hű vezér. Velem vándorol.
A következő percekben Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész mikrofonja előtt Kincler Irén idős lelkésznőt hallhatják.
Irénke néni, mondjon arról pár gondolatot, hogy miként éli idős napjait a Kistarcsai szeretet otthonban. Hogyan tekint a helyzetére itt most lelkészként?
Nekem meg fájdalmam most nincsen, tehát azért ez hozzátartozik. Ezért végtelenül hálás vagyok Istennek, és valamiképpen ezt a kort szeretném szeretni. Van azért technikája is, az ember, ha egyedül van, tehát próbálom emlékezetemet valahogy gyakoroltatni és felidézni igéket, hogy én a Bibliából mit tartok mondjuk fontosnak. A másik dolog pedig az, hogy nem elzárkózni, hanem keresni a társaságot. Én nem akartam közös szobába menni, mert én azért a magányt nagyon szeretem, mert mindig van valami. Rádiót is hallgatom, tévét hallgatom, ezt is szeretném azért hangsúlyozni, mert nézem a néniket, és azt mondja, engem már semmi nem érdekel, mit hallgassak. Hát én nem győzöm figyelni azt, hogy mi történik, hogy milyen érdekes kezdeményezések vannak, emberek keresik a maguk múltjában is a szépet, és én ezt tudom értékelni és élvezni, tehát engem még érdekel minden, ami még a világban van, és próbálom ezt összevetni azzal, amit a ige mond. Na most ezt olyan értelemben is, hogy ez az idő nekem arra jó, mert van az emberben egy rutin kereszténység. Mindenkiben benne van. Járok templomban, Bibliát olvasosat, de most nekem van igé, hogy szinte nyersen mondom ki. A Biblia mondani valójában, amit mond, az valósággal úgy van, és tapasztalom. Van egy ilyen könyv, régen volt, hogy a Bibliának mégis igaza van. Miben látom én ezt? Óriási különbség van a krisztusi lelkület és a világ között. Mindenkit nagyon tisztelek és becsülök, mert több a jó ember, becsületes ember, ezt én vallom, hogy a világban több a jó után vágyakozó ember. De van még a régi időből való két idősebb ápolónő, akik még bibliásabban nevelkedtek, akikben még volt az a régi, ha vesszük, hagyományosít. Nem tudja elhinni, hogy milyen nagy a különbség. Nem ők tehetnek, de hogy Krisztusnak a lelkülete épített, azt jelentette, hogy megértettek azok az emberek valamit, hogy segíteni kell, hogy ők azért vannak. Tehát amit Jézus mondott, hogy beteg volt a meglátogatatuk. Tudja mi? Krisztus áldozati halála. Áldozat, tehát az embernek valamiért anyának áldozatot kell hozni. Nem kötelező, de ez természetes. Orvosnak áldozatot, pedagógusnak is áldozatot kell hozni. Na most a világi gondolkodás, ahol ezt nem beszéltek erről, nem tanították, nem tudnak róla. Szinte tapintható az, hogy na gyorsan elintézem, hogy hazamehessek, na gyorsan, hivatalosan mindent megtesz, de valami hiányzik az áldozatvállalásból, abból a mélyebb szeretetől, és ezt így lehet tapintani, és én ezt tanulmányozom, és azt mondom, hogy amit Krisztus hozott a világba, az egészen más, Na mostan tényleg beszélgetünk Európa azért sok hibája mellett, azért Európa mégis ebben előjárt, épült kórházakban, meg mindenben. Miért átsingózik mindenki Európára? Mert itt valami olyan puruszt kapott lélekben. Tehát én ezt tanulmányozom az eseményekben is. Krisztus nélkül hideg, fanyos, hivatalos, kocka. Tehát tapinthatóan nem mindegy, hogy Jézust kizárja a világ magából. Lehet okos, bölcs, még szimpátia is lehet benne, de az a mélység, amit Jézus, hogy a kereszten halt meg, meghalt, értünk, oda áldozta magát, és egy kicsit minden emberi élet olyan. Hát itt van ez a néni, hát kiabál reggeltől estig, amint elkezdi maga énekelni neki azt, hogy az Jézus sebeinek véje vagy, boldog, átalakul és énekel. Elfelejt mindenkit. Ez egy érdekes világ.
Igen, ezt nagyon örülök, hogy eltetszett mondani ezt az előző gondolatot, hogy tulajdonképpen átéljük azt a hiányt, Jézusnak a hiányát a világból, és ez tapintható.
Jézus a világban, hogy ez mennyire fontos, és azért próbálom a világot még érzékelni, másrészt pedig nem zárkózom el az emberek elől, hanem keresem valahogy a társaságukat. És hát nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy az énekek mit jelentenek. A nénik mindig mondják ezt az éneket, azt az éneket. Tehát az énekes könyv a Biblia mellett.
És kívánom azt, hogy Istennek ez az ajándék ideje, amit még tetszik itt kapni, ez tényleg ilyen tartalommal teljen meg naponként, meg ezekkel a gondolatokkal, felismerésekkel, hogy mindig megtalálhatjuk a reményt minden napban, meg az örömöt, meg az Úr Jézussal való találkozásnak a lehetőségét.
Ő a jövő, ő jön Jézus, igen. És megyünk feléje, az egész mindenség megy feléje. És ő az irgalmas keresztre feszített, de Úr is. Köszönöm igen. Szépen.
Velem vándorol utamon Jézus, túl a sír sötét éjjelé. Fenn a mennyei angyali karban, nevét végtelen áldom én. Nevét végtelen áldom én.
A lélekhangoló folytatásában Győri Gábor Dávid missziói lelkész áhítata szól.
Nehogy haláltúrává váljon a szép tavaszi kirándulás. Pulvárosan, kiabálva próbálja felkelteni a figyelmet egy ilyen cím. Igen, sok a kedvelt tevékenységéről, a gombászásról és annak veszélyeiről van szó. És nem lehet elégszer figyelmeztetni, mert minden gombaszezonban vannak, akik pórul járnak. A sok-sok ehető és ízletes csemegének számító erdei gomba mellett ugyanis jó néhány mérgező fajta is van, amelyeket ráadásul könnyű összekeverni az ehetőkkel. A főszabály, amíg egy gomba nincs egyértelműen meghatározva, mérgezőnek kell tekinteni. Aki pedig gombászásra adja a fejét, jó lenne, ha legalább az alapvető ismeretekkel tisztában lenne. De bármilyen kétség esetén lehet avatott, hivatalosan képesített gombaszakértőktől segítséget kérni. Miért? Amint az elején elmondtuk, nehogy halálosan rossz vége legyen a szép kirándulásnak. Hasonlóan határozott az apostoli intés Pál tesszalonikai leveléből. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Pál apostol, mint egy aggódva szerető szülő, aki egyedül kell, hogy kirándulásra engedje gyermekét, jó néhány sarkosan egyszerű felszólítást sorakoztat fel a fiatal tesszalonikai gyülekezet számára. Persze nem a gombászás 10 parancsolataként, hanem az életüket, döntéseiket befolyásoló legfontosabb tényezők kapcsán. Hogyan érhettek célba azon a jó úton, amin elindultatok? Ha figyeltek a jelekre,
Ha tudjátok, hogy mi a helyes és mi nem, és határozottan meg tudjátok ezeket különböztetni egymástól. Ha komolyan vesszük ezt a figyelmeztetést, akkor az bizony fáradtságos, nem megspórolható munkát jelent. A gombás kosár tartalmát sem lehet csak szúró próba szerűen megvizsgálni. Az életünket befolyásoló hatásokra is alaposan oda kell figyelni, hogy ne keveredjen közéjük olyan, ami jónak, szépnek, kellemesnek tűnik, de végzetes mérgezést okoz. A figyelmeztetés mellett azonban bíztató, bátorító jó hír is van ebben a mondatban. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Mert van olyan, ami megtartható és megtartandó. A marketing szövegek, reklámok, promóciós anyagok özönnek között ma is szól Isten szava. Nem csak a Biblia hősei hallhatták meg hangját, nem csak ők vehették észre üzenetét. Ma is van olyan szó, amire egész életünket felépíthetjük, ami nem öncélú és nem mérgező, hanem tápláló, erőt adó, irányt mutató. A jó, amiről Pál apostol beszél, ráadásul nem egyszerűen a kellemes, a szimpatikus, olyasmi, amit a magunk pillanatnyi szemszögéből kielégítőnek és hasznosnak ítélünk. A rajtunk kívül állóan, a tőlünk függetlenül is jó és helyes dolgokról szól. Mert minden látszat ellenére van ilyen mérték a világban. S hogy hogyan lehet a kettőt elválasztani egymástól? Hogyan lehet felismerni a hamisat? Úgy, hogy ismerjük az igazit. Minél inkább így van ez, annál világosabb lesz a különbség is. A szívünket vizsgáló, életünket adó és minket az utolsó porcikánkig ismerő mennyei atya szeretné magát megismertetni velünk. Nap mint nap figyelhetjük, kereshetjük az ő szavát, mely megszólít. Időnként szükségszerűen helyre tesz és eligazít. Máskor vigasztal és bátorít. Talán nem mindig úgy, ahogy mi kényelmesnek vagy kellemesnek érezzük, de úgy, hogyha elindultunk a jó úton, az ő útján, akkor végig is tudjuk azt járni, és célba érkezzünk.
Jézus a jó pásztor, vele megyünk. Örök irgalmáról énekelünk. Nyájadat oltalmazd, nagy a veszély, csendes nyugalmat adj, ha jön az éj. Jézus a szőlőtő ereje nagy, nem él hiába, ki benne marad.
Végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorunkban Luktákné Hamvai Mária egy jézusi példázat az irgalmas samaritánus története kapcsán szólt hallgatóinkhoz. Őt követően Kinzler Irén idős lelkésznőt kérdezte Győri Gábor Dávid, missziói lelkész, akinek rövid áhítatát hallhatták zárásként. Mindazt, ami a műsorunkban elhangzott, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu címen, a Spotify-on lélekhangoló podcastként, illetve a YouTube csatornánkon is. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kell